ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Ünnepre hanguló lelki gyakorlaton jártak az EGRI Egyetem munkatársai. A télies útviszonyoknak megfelelően dolgozik a közút Borsodban is. Színháztörténeti kiállítás nyílt Egerben. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Advent kezdetén az ünnepre hangoló lelki gyakorlaton vettek részt Mátraverebély-Szentkúton az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársai. A találkozó, a közös szentmise, az elhangzott elmélkedések lehetőséget adtak az elcsendesedésre, az egymásra való odafigyelésre és az ünnepre való várakozásra. Dr. Novák István delegált rektorhelyettest, a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
Az adventi lelki gyakorlatot most szinte napra pontosan az adventi idő kezdetén, december 2-án és 3-án valósítottuk meg, és az adventi lelki gyakorlatnak a felépítése az gyakorlatilag már szintén hagyományteremtő módon alakult ki, hiszen 11 órakor kezdtük közös szentmisével a Mátraverebély-Szentkúti Bazilikában, majd azt követően a délután folyamán két előadásra került sor. Az első előadásban az emberi létnek a megjelenését, hogy az a teremtés útján milyen formában is történt, hogy mit lehet mondani az evolúciós elméletekről, és végeredményben, hogy ez hogyan is kapcsolódik az adventi felkészülésünkhöz, hiszen az advent időben átéljük újra, hogy teremtett emberek vagyunk, és ebbe a teremtett valóságba jelenik meg karácsony éjszakáján az öröktől fogva létező fiúisten. A második előadásban pedig adventi karácsonyi ráhangolódást elősegítő beszélgetésre, előadásra került sor, ahol egyes filmeknek egy-egy rövid jelenetének a bemutatásával, karácsonyi szokásoknak az ismertetésével tudtuk átélni már előre az advent kezdetén a karácsonyra történő várakozást és a karácsonyi megérkezést. A második napon ünnepi szentmisén vettek részt a lelki gyakorlaton résztvevők és azok a hívek, akik ebben az időpontban itt tartózkodnak Mátraverebély-Szentkúton, majd ezt követően a délelőtt folyamán szintén két előadásra került sor. Az első előadásban azt a kérdést jártuk körül, hogy honnan is van ebben a világban az az ember, akit Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, és az advent időben hogyan tudjuk felfedezni újra emberi mi voltunkat, és hogyan tudjuk felfedezni azt, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. A második előadás pedig annak a jónak az eredetét, forrását próbálta körüljárni, amely maga a Teremtő Isten, aki a tökéletes jóság, a tökéletes szeretet. Az advent időben a lelki gyakorlat arra is alkalmat ad, hogy az este órákban a közösség tagjai egymással kötetlen formában is találkozzanak, így lehetőség nyílik arra is, hogy egymást is megismerjék, hiszen egy közös van túl azon mindenkiben, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek oktatója, kutatója, vagy éppen a funkcionális területen dolgozó, tehát egy közös van, hogy érdeklődik a mi keresztény katolikus hitünk iránt. Nyilván a hitnek különböző fokán, különböző szintjén állva keresik és akarják megismerni azt az igazságot, amit a mi közösségünk, a keresztény katolikus egyház hirdet, és amelynek segítségével az advent időben az igazi célt, az igazi értelmet, a megszületett kis Jézust is megtalálhatjuk.
Zene. December 4-én és 5-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem EGRI és Jászberényi épülete is megnyitja kapuit leendő hallgatói előtt, így az érdeklődőknek lehetőségük nyílik arra, hogy az intézmény falai között személyesen, testközelből tapasztalják meg, mi várhat rájuk sikeres felvételi esetén. Az intézmény egésznapos programsorozattal készül a tovább tanulni vágyóknak, akik többek között a képzési kínálattal, a felvételi eljárás menetével is megismerkedhetnek, de a diák életet meghatározó programokba is betekintést nyerhetnek. Az elmúlt évtizedek gyakorlatának megfelelően március közepéig téli munkarendben dolgoznak a Magyar Közút munkatársai, akik non-stop 12 órás váltott műszakban végzik el feladataikat. Feltöltötték a sótárolókat, így országosan kezdőkészletben 110 ezer tonna só és 2,5 millió liter kálciumklorid oldat áll rendelkezésre, ami egy átlagos térre elegendő mennyiséget jelent. Ezeket a készleteket pótolják, ha túlságosan fogyna már. A részletekről Pejker Tamást, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsodabolcs-Zemplén vármegyei igazgatóságának igazgatóját hallják.
Nálunk úgy működik, hogy november 10-éig felkészítjük a gépeinket a téli üzemre, teszteljük a szórókat, megnézzük, hogy minden működik-e, a huekéket, és november 10-ére minden mérnökségünkön megtartjuk a gépszemléket, és november 10-től március 15-ig pedig valóban téli üzemre állunk át. Ilyenkor különböző fokozatokban figyeljük az időjárást, és a előrejelzéseknek megfelelően gondoskodunk a szükséges létszámról a mérnökségeken. Tehát az egyes fokozat az a legenyhébb, akkor csak az ügyeletes van bent, egyébként minden mérnökségen és a megyei központunkban is folyamatos ügyeletet tartunk. Aztán ahogy keményedik a tél, és különböző események várhatók, akkor egyre több kollégánk is bent tartózkodik a mérnökségen, és szükség esetén akkor a szórásokat, az őrjáratokat meg tudjuk tartani. Így történt ez most is, amikor az első hóesés megérkezett az országba, amikor az időjárás előrejelzés mutatta a havazást, előtte minden gépünk kiment a országos közúthálózatra, és a halászórást elvégeztük, hogy amikor megérkezik a hóesés, akkor már ne tapadjon a burkolathoz, illetve könnyebb legyen majd a hóeltakarítást végezni, és ezután pedig, amikor megérkezett a hó, és megfelelő mennyiségű leesett, akkor pedig elindultak a gépeink, és egész éjszaka folyamán dolgoztak, csak a szükséges újra töltésekre érkeztek be a mérnökségre, fordultak és mentek is ki, és végezték a hóeltakarítást. Körülbelül 2600 kilométer a vármegyei országos közúthálózat hossza, úgyhogy van munkánk bőven, ez oszlik meg 6 mérnökségünk között, és összesen 56 darab gépünk van a mérnökségek között elosztva, ebből 14 darab rakodógépünk, akik a telephelyen töltik a vissza sóval a gépeket, illetve jelenleg egy bérelt gépünk is van Miskolcon. Aztán, amikor a hómennyiség eléri azt a centiméterben mért szintet, hogy már a ekézést is lehet végezni, akkor indulnak ki. Hát ez mindig a körülményektől függ. Figyeljük folyamatosan, ugye a 6 mérnökségünkön akár 6 különböző helyzet is kialakulhat, nagy vármegye vagyunk, van, ahol több hó jelenik, meg van, ahol kevesebb. Próbálunk koncentrálni, ugye elsősorban a főutakon megyünk, majd ezt követik az összekötő utak, bekötő utak, tehát a hierarchikus viszonyokra is folyamatosan figyelünk. Nyilván a nagyobb városokban a munkakezdésre próbálunk olyan állapotot teremteni, hogy a közlekedők biztonságban eljussanak a munkahelyükre. Erre jobban oda koncentrálunk. Kétféle anyagot használunk jellemzően. a nátriumkloridot, vagyis magyarul a sót, és a káciumklorid oldatot, ezt nagy tartályokban tartjuk ezeken a kombinált gépeken. Általában, hogyha nedves a burkolat, tehát mondjuk már a hó leesett, akkor a oldatot azt nem kell kiuttatni, mert akkor a só a burkolaton lévő nedvességgel már együtt dolgozik és megolvasztja annyira a havat. Hogyha száraz a burkolat és csak arra várunk, hogy lefagyás lesz a hőmérséklet miatt, akkor pedig kombináltan az oldatot és a sót egyszerre juttatjuk ki a burkolat felületére, hogy a só el tudja végezni a saját feladatát.
Színház történeti kiállítás nyílt a napokban az Egri Gárdonyi Géza Színházban. A tárlat a teátrum elmúlt 120 évét mutatja be, mondta el Baráth Zoltán színháztörténész kurátor.
Amit itt látok, ezt nehéz lesz rádióban átadni, de tulajdonképpen egy hatalmas dokumentáció, jelmezek, tárgyak, szóval mi minden látható itt.
Igen, próbáltunk arra törekedni, hogy minél érdekesebb legyen a nézők számára, és mivel egész évadban látható a kiállítás, ezért lehetőségük legyen arra, hogy amikor eljönnek egy-egy előadásra, és a szünetbe sétálnak a folyosó, vagy egy kicsit korábban, ha megérkeznek, akkor mindig új dolgokat fedezhessenek fel. És nem kell egyszerre mindent befogadni a kiállításon, hanem mindig egy-egy szakaszt, egy-egy állapotot. Ha valakit mondjuk jobban érdekelnek a korai időszakok, akkor abban mélyülhet el egy picit, és arra is alkalmat ad, hogyha valamilyen érdeklődést felkeltünk a látogatóban, akkor esetleg maga is utána olvashasson, vagy utána nézhessen, hogy mégis mi történt a színházunkkal kapcsolatban abban az adott időszakban.
Az első évszám, amit dokumentálva van, 1904, ez az első dátum, ami az intézmény nevével egybecseng?
Igen, tehát a kőszínház épületének a dátum az 1904, előtte volt ugye fából készült aréna, több helyen játszottak előtte vándortársulatok, szabadtéren, zárt térben egyaránt, de ugye nagyon vágyott arra a város, hogy a többi városhoz hasonlóan a polgárság szimbólumaként azért megjelenjen a kőszínház épülete.
Végül az időjárásról. Holnap is felhős, borult lesz az ég, helyenként szitálás, gyenge eső, havas eső, a hegyekben húszálingózás is lehet. Mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. december 3-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Látványos gyakorlati bemutatóval készült a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság Egerben. A Magyar Falu programnak is jó, ha a vállalkozások tudnak fejleszteni. Adventi adománygyűjtő estet rendez idén is az Egri Szalézi Oratórium. Ezek mai adásunk témái. Látványos gyakorlati bemutatóval készült a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság az adventi időszak veszélyeiről az Egri Gárdonyi Géza téren. A tűzoltók a mai eseményen azt demonstrálták, hogy milyen gyorsan ég ki egy szobának berendezett konténer egy az adventi koszorún felügyelet nélkül hagyott égőgyertya miatt. Nagy Csaba tűzoltó százados, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője azt is elmondta, átlagosan hány esetben történik tűzeset az adventi időszakban.
Heves vármegyében a tavalyi évben 26 alkalommal keletkezett tűz otthonokban. Az előző évek statisztikáit elemezve megállapítottuk, hogy átlagosan évente csak nem 30 lakástűz keletkezik az adventi időszakban. A Heves vármegyei tűzmegelőzési bizottság, illetve a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egy bemutatót rendezett, melyben megmutatjuk, hogy egy felügyelet nélküli gyertya miatt milyen gyorsan lángba borul az adventi koszorú, illetve hogy milyen gyorsan a lángok martalékává válhat egy otthon.
Mit láthat az, aki ide érkezik? Itt egy konténer van kihelyezve a Gárdonyi térre.
Így van, egy konténert helyeztünk ki, gyakorlatilag ez egy szobát jelképez. Itt látható egy gyakorlatilag otthon, egy tipikus otthon, ahol valaki felügyelet nélkül hagy egy égő gyertyát, és ez átterjed az adventi koszorúnak a részeire, továbbá a berendezési tárgyakra. A bemutató után megmutatjuk azt is, hogy egy konyhai tűznél mi a helyes eloltási mód, hogyha egy égő zsír vagy olajjal teli edény van a tűzhelyen. A rossz és helytelen eloltási mód, mikor vizet öntünk ebbe az edénybe, és egy láng csóva csap ki, ilyenkor komoly sérüléseket is szenvedhetünk, továbbá a tűz átterjedhet a berendezési tárgyakra. A helyes oltási mód, hogyha az edényre egy fedőt teszünk, és elzárjuk az alatta a hőforrást.
Kiket vártak erre az alkalomra? Itt nagyon sok gyermek is van a Gárdonyi téren.
Erre a sajtónyilvános rendezvényre mindenkit szívesen láttunk. Az érdeklődőknek megmutatjuk, hogy milyen gyorsan egy lángok martalékává válhat egy otthon. Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adventkor keletkező tüzek megelőzhetők körültekintéssel és odafigyeléssel, és bemutatjuk azt is, hogy a füstérzékelő milyen hatékonyan jelzi a tűz keletkezésekor, hogy baj van, amikor még tudunk cselekedni, el tudjuk hagyni a szobát, vagy a kezdeti tüzet eloltjuk mi magunk, így potenciális tragédiákat, illetve nagy kiterjedésű lakástüzeket előzhetünk meg.
Viszonylag nagy számokról volt szó, hogy hány esetben történik ilyen tűzeset. Mi a helyes eljárási mód, és vajon egyébként a figyelmetlenség befolyásolja ezeket?
Természetesen ezek a lakástüzek 100%-ban emberi hanyagságra, nem odafigyelésre vezethetők vissza. Például egy adventi koszorúnál már a gyártásnál, készítésnél oda kell figyelnünk, hogy milyen alapanyagból készült, vagy milyen alapanyagból raktuk össze. Nem tanácsos éghető anyagból készíteni, és ezt mindig egy fém alátétre helyezzük. Nagyon sokszor keletkezik fényfüzérek miatt is tűz. Ne használjunk silány minőségű, hibás, piacon vagy aluljáróban vásárolt fényfüzéreket, égősorokat. Amelyik terméken van nagybetűs C eljelölés, az megfelel az uniós biztonsági előírásoknak, és tűzvédelmi szempontból is biztonságosabb. Külső helyen csak kültéri fényfüzéreket használjunk dekorációként, és ha a díszkivilágítás sérült, annak megtört a vezetéke, vagy a hosszabbító hibás eldeformálódott, akkor azokat ne használjuk, inkább szabaduljunk meg tőlük. Ha hosszabb a fényfüzér vezetéke, vagy a hosszabbító vezetéke, mint ami erre szükségünk van, azt akkor is ki kell fektetni minden esetben, mert összetekert állapotban, feszültség alatt a vezeték felmelegszik, túlhevül, és akkor is tüzet okozhat. A csillagszórók jellemzően 1000 és 1600 Celsius fok között égnek. Ne tegyük a csillagszórót a karácsonyfára, ne gyújtsunk meg csillagszórót otthonunkban. Mi sokkal biztonságosabb, a kültéren használjuk őket. Hogyha meggyújtunk csillagszórót, akkor egyszerűen mindig csak egyet gyújtsunk meg, és ha leégett, a forró csillagszóró maradványát soha ne tegyük egyből a kukába, mártsuk bele előbb vízbe. Hogyha elutazunk az ünnepek alkalmából, vagy bárhova, akkor áramtalanítsuk a műszaki cikkeinket, beleértve a fényfüzéreket is. Nem szükséges ezeknek állandóan feszültség alatt lenni, és a zárlat lehetőségét sem zárhatjuk ki. Az ünnepi tüzek megelőzésének az egyik legjobb eszköz egy füstérzékelő. Ez közvetlenül a tűz keletkezésekor már hangosan sípol, így azonnal tudomást szerzünk arról, hogy tűz keletkezett otthonunkban, és sokkal nagyobb esélyünk van elhagyni a lakhelyünket, tovább értesíteni a tűzoltókat, vagy pedig a kezdeti tüzet eloltani. A kezdeti tűz oltására alkalmas lehet egy otthon tárolt porraloltó készülék, akár egy tűzoltóspré, amelyet gyerekek is tudnak működtetni, vagy pedig egy nagyon-nagyon jól átnedvesített pokróc is.
A kis és középvállalkozások támogatása fontos, mert ha tudnak fejleszteni, bővíteni, jó a költségvetésnek, így közvetetten jó a Magyar Falu programnak is. Ezt mondta Vásáros Naminyban Gyopáros Alpár. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte, a fiatalok lakhatását eddig is segítette a falusi csok, a jövő év elejétől pedig a vidéki otthonfejlesztési támogatási programra támaszkodhatnak majd.
Az volt a legfontosabb célunk, hogy egy olyan programot indítsunk el és valósítsunk meg, amely a valódi igényekhez igazodik. Tehát, hogy nem szerettük volna, hogy egy budapesti kormánytisztviselő egy budapesti íróasztal mögött, aki még esetleg a nagykörúton túl sem járt, ő mondja meg, hogy mire van szüksége a beregnek, az ormánságnak, a jásságnak, az ott élő embereknek, hanem mondják meg maguk, a falvakban élő emberek, hogy mi az, amire szükségük van. És így kezdtük el a programot, és így formáljuk évről évre a programot. Ehhez az kell, hogy folyamatosan találkozzunk a falvakban élő emberekkel. Elsősorban egyébként a falvak polgármesterével, hiszen a falusi emberek életminőségét direkt módon a közszolgáltatások javításán keresztül tudjuk elérni. Gondolok itt például utak, járdák felújítására, intézmények bővítésére, fejlesztésére, szolgáltatások bővítésére, vagy éppenséggel hiányzó szolgáltatások elindítására és így tovább. Nyilván itt elsősorban a polgármestereken keresztül tudunk információt szerezni, de közvetlenül is találkozunk a falvakban élő emberekkel, lakossági fórumok keretében, vagy éppenséggel közmeghallgatások keretében. De az a célunk, hogy Magyarország egy új gazdaságpolitikát indítson el. Elsősorban fókuszálunk a hazai kis és középvállalkozások támogatására, hiszen ők adják a magyar gazdaság gerincét. Magyarországon majdnem 900 ezer vállalkozás működik, amelyik eltartja a magyar gazdaságot, és ennek a 900 ezer vállalkozásnak a majdnem 100%-a, 99,9%-a a hazai mikro, kis és középvállalkozások adják tömegében. Ezért elsősorban őrájuk támaszkodunk, őket szeretnénk támogatni, hiszen hogyha ők tudnak fejleszteni, ők tudnak bővíteni, ők tudnak exportpiacokra jutni, vagy a már exportpiacokon lévő vállalkozások tudnak bővíteni és még további piacokat szerezni, az jó hazai költségvetésnek, és ilyen formán áttételesen jó a Magyar Falu programnak is. És emellett pedig a magyar családok, illetve a magyar fiatalok, akár családalapítás előtt álló fiatalok lakhatásában szeretnénk segíteni. A Magyar Falu programmal ezt régóta csináljuk, ezt hívjuk ugye falusi csoknak, de jön január 1-től a vidéki otthon fejlesztési támogatási program, egyéb más fejlesztéseket és támogatásokat is biztosítunk, akár állami kamattámogatott hiteleken keresztül, akár visszanemtérítendő támogatásokon keresztül. Egy nagyszabású kollégiumépítési program is következik.
Az Egri Szalézi Oratórium idén is készül az adventi adománygyűjtő estjére, melyet december 7-én tartanak. A program részleteiről Sauer Anna, szalézi animátor nyilatkozott rádiónknak.
Ezt immáron harmadik alkalommal rendezzük meg, mindig december elején, ugyanis december 8-át tekintjük az oratórium születésnapjának. Ez az a nap, amikor a szalézi rendalapító, Boszkó Szent János megalapította az első oratóriumot Olaszországban.
Mi fog történni ezen a napon, és hol lesz az esemény?
Ez az esemény a Líceum dísztermében lesz 18 órakor. Lesz szó egy úti beszámolóról, ugyanis a tavalyi adománygyűjtő estünk sikerének hála. Idén októberben nagyjából 30 fiatal animátor jutott el Olaszországba, hogy bereljük Boszkó Szent János, illetve Mazzarello Mária életének főbb helyszíneit. Ezen kívül lesz egy előadás is, ugyanis az Egri Szalézi Oratórium amatőr színtársulata előad egy musicalt Rád bízom őket címmel, ami szintén Mazzarello Mária életét foglalja össze.
Ezt a rutinos közönség már talán valahol láthatta.
Így van, ez már bemutatásra került nyáron az Egerszalóki Ifjúsági Találkozón.
Kiket várnak erre az adománygyűjtő eseményre?
Az esemény mindenki számára nyitott, kicsiket, nagyokat, felnőtteket, családokat egyaránt várunk. Része lesz még a programnak egy kötetlen beszélgetés, illetve teázás és forradborozás is.
És esetleg lehet csatlakozni a szalézi közösséghez is, aki ezt komolyan gondolja?
Természetesen a szalézi oratóriumunk nyitott mindenki számára, szombat délutánonként szoktunk foglalkozásokat tartani elsősorban általános iskolások számára, de ugyanúgy szülők segítségét is bármikor várjuk, illetve idősebb fiatalok csatlakozását, akik szívesen önkénteskednének, vagy lennének animátorok később.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Advent első vasárnapján Ferenc pápa beszédet mondott, amelyben a világon dúló háború közül megemlítette az Izrael és a Hezbollah közötti konfliktust, beszélt Szíriáról és a csaknem 3 éve tartó ukrajnai háborúról is. A Szent Atya üdvözölt a Libanonban megszületett tűzszünetet a Szent Péter téren mondott beszédében Advent első vasárnapján, amelyen életbe lépett a karácsonyi időszakra és már a jubileumi szentévre készülő rendkívüli biztonsági terv is. A pápa reményét fejezte ki, hogy mindenféle tiszteletben tartja az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünetet, amely lehetővé teszi a határtérségből elmenekült lakosság hazatérését. Az új libanoni államfő minél előbbi megválasztását szorgalmazta, valamint az intézményes élet újraindítását, ami lehetővé teszi, hogy az ország ismét a népek közötti békés együttélés példája lehessen. Úgy vélte, a tűzszünet a béke felé való közeledést ösztönözheti minden háborús fronton. Elsőként Gázát említette, de a még mindig túszként fogva tartott izraeliek szabadon engedését is sürgette. A pápa szólt Szíriáról és a csaknem 3 éve tartó ukrajnai háborúról. A háború borzalom, Istent és az emberiséget sérti, nem kímél senkit, az mindig vereséget jelent az egész emberiség számára, jelentette ki. Advent első vasárnapján rendkívüli készültség lépett életbe a pápai állam látogatható területein, mindenekelőtt a Szent Péter téren, amelyről a Szent Péter bazilika is nyílik. Vatikáni adatok szerint a Szent Péter bazilikát naponta 40-50 ezeren keresik fel, és még nagyobb lesz a létszám a karácsonyi időszakban, valamint a december 24-én kezdődő szent évben, amelyre mintegy 30 millió látogatót várnak. December 7-én a Szent Péter téri karácsonyfa fényeit kapcsolják fel, 8-án a szeplőtelen fogantatás ünnepén Ferenc pápa új bíborosokat avat, december 24-én pedig több órás szertartás zajlik majd a bazilikában, mivel egybeesik a szentesti vigília és a szent kapu megnyitása. Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, jelentették be egymás után az olasz sajtóügynökségek, azt követően, hogy a Szentszék sajtóirodája nyilvánosságra hozta a magyar kormányfő heti vatikáni látogatását. A Vatikán tervezett programja szerint december 4-én 8 órakor a 6. Pál pápáról elnevezett terem dolgozó szobájában kerül sor a Szent Atya és a magyar miniszterelnök közötti magánfogadása. Az olasz lapok érdeklődéséből az érzékelhető, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a magyar kormányfő szentszéki látogatásának. Nem ez az első alkalom, hogy személyesen tárgyal Ferenc pápa Orbán Viktorral, a jelenlegi geopolitikai helyzet azonban azt sejteti, hogy kulcsfontosságú találkozóról lehet szó, írja a Magyar Nemzet. A Vatikán Budapest közti privilegizált tengely alapja, hogy Ferenc pápa mindig is kiemelt érdeklődéssel követte és elismerte a magyar miniszterelnök béketörekvéseit. Azt, hogy Orbán Viktor közvetítő szerepet vállalt Moszkva és Kijev között. Megnyitja kapuit vasárnap a Notre Dame, a 700 millió eurós felújításon 2000 mesterember dolgozott 5 éven keresztül. Ehhez összesen 846 millió euró gyűjtöttek össze 150 ország 340 ezer adományozójától, a többletforrásokat pedig más műemlékek helyreállítására fordították. Ezen túlmenően maga az újjáépítéshez felhasznált anyagok is elképesztőek. A legmagasabb kivágott tölgyfa 27 méter magas volt, 1300 köbméter követ cseréltek ki, 8000 orgonasípot tisztítottak meg és hangultak újra, illetve 1500 tömör töltyfa padot faragtak ki, amelyhez 2000 elhivatott mesterember munkája kellett. Az építéshez használt tölgyek közül 3-230 éves volt, a francia nemzeti erdészeti hivatal szerint. A párizsiak csodaként üdvözölték a Szűz Mária csaknem életnagyságú szobrának a Notre-Dame-ba való visszatérését, amelyre a közelmúltban kerítettek sort. Donald Trump is Párizsba utazik szombaton, ahol részt vesz a Notre-Dame székesegyház újranyitásának vasárnapi ünnepségén. A leendő amerikai elnök közösségi oldalán egyben elismerését fejezte ki Emmanuel Macron francia elnöknek a történelmi műemlék teljes és sikeres felújítása miatt. A Heves vármegyei nagykökényes díszpolgára lett Erdő Péter. Megtelt a 60 közelében fekvő településen a Dezsőfi Kúria parkja december 1-én este az első adventi gyertyagyújtáson, amelyen ünnepélyes keretek között vehette át Erdő Péter bíboros prímás a nagykökényes község díszpolgára cím díszes oklevelét és emlékérmét Besszer Andrásné polgármestertől és a képviselőtestülettől. A polgármester kiemelte, büszkeséggel tölti el a közösségüket, hogy a község nagy családja új taggal bővült. Beszédében méltatta a főpásztor életútját, akinek anyai nagyszülei kökényesiek voltak. A polgármester megjegyezte, az adventet megnyitó estek különösen is jelentős és nagy öröm nagykökényes életében, ugyanis egy település jövője nagyban függ attól, hogy mennyire tiszteli a múltját, a gyökereit. A gyökerek jelentik a családi kapcsolatainkat, felmenőinket, akiknek a leszármazottai vagyunk, jelentette ki Besszer Andrásnél, és hozzátette, egy fa ereje sem az ágaiban, hanem a gyökereiben van, azon keresztül indul az új élet is. Éppen ezért büszkeséggel tölti el a község közösségét, hogy nagykökényes, nagy családja új taggal bővült. A polgármester azt mondta, a bíboros anyai nagyszülei kökényesiek, apai részről felmenői között kisnemesi származású székelyek voltak. Besszer Andrásné kiemelte továbbá, hogy a helyi önkormányzat képviselő testülete idén határozta el, hogy Erdő Péter részére a nagykökényes község díszpolgára címet adományozza, hiszen a bíboros kiemelkedő munkájával országosan és nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult a település jó hírnevének örökbítéséhez. A díszpolgári cím átvétele után Erdő Péter megköszönte a kitüntetést, majd felelevinítette nagykökényesi gyerekkori élményeit, végül meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyáját. A Katolikus Karitász megkezdte adventi adománygyűjtő segélyprogramját. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezési akció célja kettős, egyrészt szeretnék belopni az ünnepet a rászorulók életébe is, másrészt jótékonyságra ösztönöznek. Közleményükben idézték Écsi Gábort, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki kiemelte, fontos, hogy a figyelmünket a szomszédjainkra és az egyedül élőkre irányítsuk, és konkrét segítséget nyújtsunk. Adakozni nyitott szemmel és kitárt szívvel érdemes, tette hozzá. Beszámolt arról, hogy a folyamatos tartós élelmiszergyűjtés mellett sokféle jótékonysági megmozdulást is szerveznek a téli időszakban országszerte. Az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási napon gyertyát osztanak adomány fejében, az angyalbatyú akcióban pedig bárki készíthet személyre szabott ajándékcsomagot nehézsorsú gyermekek számára, és egészen december közepéig leadhatja az országos gyűjtőpontok egyikén. Emellett nagyszabású karácsonyi koncertet szerveznek a Szent István Bazilikába rászoruló gyermekek megsegítésére, sorolt az igazgató még az akciósorozat kezdetén. A Katolikus Karitász karácsonyi adománygyűjtési programjához többféle módon is csatlakozhatnak az érdeklődők. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatják a szervezet munkáját. Online adományozással bármilyen összeggel hozzájárulhatnak. Az egyházmegyei karitász központokon és a meghirdetett gyűjtőpontokon keresztül pedig egy-egy helyi program is támogatható tárgyi vagy pénzadománnyal. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idén karácsonykor is a legszegényebb kis településeken élő gyermekek személyes kívánságait teljesíti. A kéréseket 89 hátrányos helyzetű településen gyűjtött össze a karitatív szervezet, amely 2000 névre szóló ajándékdoboz összeállításához keres támogatókat. Negyedik alkalommal szervezik meg a Legyél te is csillagszóró gyűjtést. A karitatív szervezet célja, hogy idén adventkor ott is beköszöntsön az ünnep, ahol igazán kicsi a karácsony. A kívánságok listája már összeállt, a szeretetszolgálat pedig keresi azokat, akik vállalják egy-egy kívánság teljesítését. Cégek, baráti társaságok, iskolai közösségek, magánszemélyek jelentkezését várják. Úgy fogalmaztak, olyan jószívű adakozókat keresnek, akik képesek egy áruház alsó polcán is megkeresni az utolsó kéköves karatésbabát, ismerik az ezer színű ceruzakészletet, és tudják, hogy a lobogós érényű lovacskák a legszebbek egy kirakón. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által meghirdetett gyűjtése a csillagszóró.mod@kukacmaltai.hu e-mail címen lehet jelentkezni. A karácsony ajándékok gyűjtése december 12-ig tart. Elkezdődött az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont adventi program sorozata is. Már megvolt az első gyertyagyújtás. December 6-án pénteken 18 órakor könyvbemutató lesz. Zsuffa Tünde Hasad a hajnal című művét lehet megismerni, közreműködik Kubik Anna. A második adventi gyertya december 7-én szombaton délután 3:30 gyulladt föl. A közreműködők főtisztelendő Michel Gerva Szóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. Aztán december 14-én és 21-én lesznek majd gyertyagyújtások, előbb főtisztelendő Cibere Zsolt, aztán pedig főtisztelendő Holló Gábor atyával. A pályázatra beküldött betlehemek a palota aulájában lesznek megtekinthetők hagyományos módon. Ajándék adventi tárlatvezetéseket is tart az érseki palota, de nem ott, hanem a bazilikában, így találkozó a főtemplom előtt. A következő alkalom december 7-e 11 óra, aztán december 14-én 10 és december 21-én 11 órától lesz még erre lehetőség. Folytatódik a zenés advent a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. December 8-án este 7 órától a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium zenei tagozata művésztanárok és diákok adnak koncertet. December 15-én 19 órától kerek egy ég alatt ének, meseszó, homokrajz. Navratil Andrea a népdalénekes, Esznagy Mária bábszínész, homokrajzos és Demeter László népzenész közreműködésével. Majd december 22-én este 7 órakor a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyház szkólája, Kis Zoltán organista és Számmel Bálint csellista adnak koncertet. A belépés ingyenes, adományokat szívesen fogadnak az Angster orgona felújítására. December 7-én az Egri Líceum dísztermében szeretettel várják az érdeklődőket a Don Bosco nővérek rendjük alapítójáról szóló musicalre, mely ingyenesen lesz megtekinthető. Az est folyamán az oratórium születésnapját ünnepli a közösség egy közelmúltbeli olaszországi zarándoklat fényképes élmény beszámolójával. A színdarab és a beszámoló után szeretett vendégségre várnak mindenkit a szerzetes nővérek és önkéntesek. A december 7-i ünnepség 18 órakor kezdődik az Egri Líceum dísztermében. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András és Debnár Ádám. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra.
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Between myself and I, in my thick skull the joker hides. There's consequences I'm scared to taste, cold hard truth I can't face. These days are different than the past, reflection changing looking glass. And everywhere I look there's something to learn, sliver of truth from every bridge we burn. A hair full of quarters and a naked song don't answer the question of where we belong. How come birds don't fall from the sky when they die? How come birds always look for a quiet place to hide? These words can't explain what I
a régió sportja.
Július 26-án rendezik meg a 43. Balaton átúszást. Gödöllő rendezték a mezei futó utánpótlás bajnokságot. Nyíregyházi szakember Ferenci Tamás készíti fel az U16-os fiú kosárlabda válogatottat a jövő évi B-csoportos Európa-bajnokságra. Ismét egy olimpiai érmes, ezúttal Ungvári Miklós mesélt a kezdetekről, a sportélet kihívásairól és a sikerekről a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Július 26-án rendezik meg a 43. Balaton átúszást, melynek során a vállalkozók 5,2 kilométeres távot tesznek meg Révfülöp és Balatonboglár között. A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a nevezés január végén indul a viadalra, melynek során 1979 óta már csaknem 4 millióan úszták át a tavat. A végső szót az időjárás mondja majd ki, mivel csak biztonságos körülmények között, gyenge szélben és kellemes vízhőmérséklet mellett engedik elrajtolni a mezőnyt, így előfordulhat a halasztás. Gödöllőn rendezték a mezei futó utánpótlás bajnokságot, ahol a Miskolci Sportiskola U14-es csapata kiválóan szerepelt, megnyerte az OB-t. Zámbori Zoltán edzőt hallják.
Igazániból vártuk, tehát készültünk nagyon, hogy ezt össze tudjuk hozni, ugyanis ugyanez a lánycsapat véletlenül pont egy iskolába is jár, és ők már tavasszal a Diák Olimpia országos döntőt megnyerték mezei futásban. Tehát bíztunk benne, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség által szervezett országos bajnokságot is sikerül megnyerniük. Ők ugye az U14-es, tehát újonc csapat, és egy elég jó képességekből álló lánycsapatról van szó, és eleve úgy indultunk el ezen a versenyen, hogy a cél az, hogy a csapat mindenképp nyerjen, az egyéni dobogók pedig már csak hab legyen a tortán. Erős mezőnyök voltak minden korosztályban, ebben az említett 14-es lánykorosztályban is. Körülbelül 80 fős mezőny volt, ami magyar viszonylatban egész nagynak számít. Nyugat-Európában ennél bővebbek szoktak lenni, de itt magyar viszonylatban ez már egy egész szép szám. És tényleg aki jónak számított a középtávfutásban, az itt volt ezen a bajnokságon. A közép-hosszú távfutók a világon szinte mindenhol ez időtájt mezei futással foglalkoznak, és ezután térnek majd át a beltéri, vagyis a fedett pályás versenyekre, meg arra a felkészülésre, majd pedig a jövő tavasszal elkezdik újra a szabadtéri munkát, és akkor már a szabadtéri pályaversenyekre készülnek. De ilyenkor nagyon sok helyen, főleg Amerikában és Nyugat-Európában is, a mezei futás az, ami a közép-hosszú futó atlétáknak a fő tevékenysége.
Zámbori Zoltán beszélt arról is, hogy az edzéseket figyelembe véve miben más a mezei futás, mint a pályaatlétika.
Rekordtán pálya az sokkal keményebb, sokkal kiszámíthatóbb, teljesen sík. Ott minden lépés más. Nagyon éles kanyarok vannak időnként beépítve a pályába, plusz szakadályok, tehát szoktak komolyabb helyeken tesznek bele vizesárkot, tesznek bele külön homokos részt, saras részt, fatörzseket, stb. Tehát nagyon sokféle akadályt, és ezeket mind le kell küzdeni, ami ügyességet is igényel, odafigyelést, végkoncentrálást, tehát nem az, hogy minden lépésre, akár csukott szemmel is tudom, hogy milyen. Nagyon erős bokaszalagokat igényel, tehát ott kell figyelni arra is, hogy ott azt meg kell erősíteni előtte. Mi készülés során nagyon sokat használjuk a helyőparton, az ottani, ahol a városi, meg a megyei mezei futóversenyeket szoktuk rendezni, tehát ott szoktunk készülni, illetve itt a füves pálya részt szoktuk használni, ilyen átlófutásokat csinálunk, a repülőzéseket ott csináljuk a füves része, hogy szokja a bokájuk, mert más az ellépés, tehát más egy mély talajon ellépni, mint egy rekordtán talajon. A Herman Otto gimnázium csapatáról van szó egyébként. Végig a saját sportágukra készültek a lányok. Csak specifikusan mezeire keveset készültünk. Tehát igazániból az volt, hogy az öttusázó köttusa versenyekre készültek, egész év folyán az atléták atlétika versenyre készültek folyamatosan, és amikor jött ez a mezei, akkor újra összeálltak egy csapattá, és akkor néhány hetet rászántunk, hogy kicsit speciálisabban a mezeivel is foglalkozzunk, de mivel ez a szezon vége, már elkezdtük az alapozást, igazániból olyan jellegű, mint egy klasszikus versenyszezonba való kikönnyítés, vagy gyorsítás, ilyen jellegű tevékenységet nem csináltunk. Egy picit kikönnyítettünk, de alapozási munkából mentünk a versenyre.
Beke Adrien egyéniben arany, csapatban ezüstérmet szerzett.
Már pár hónapja készültünk erre a versenyre, és erre így ráfeküdtünk. Mezein én jobban szeretem a hosszabbakat, mert ott a környezet is más, és az nekem sokat szokott hozzáadni, hogy például mezein ott nem köröket kell ugyanazokat, ahol mindig futok, hanem ott kicsit más, és akkor vannak benne kisebb dombok, meg a talajra is, hogy figyelni kell picit, és így hangulatban más. Inkább most a dobogónak örülök, mert egy kicsit még beteg voltam, és hideg is volt, ködös is volt, úgyhogy az időeredmény az nem pont olyan, amilyet vártunk, de a dobogónak nagyon örülök.
Fischer, Kolbri, Fédra két aranyérmet nyert.
Én nagyon sokáig készültem erre a versenyre, és minden edzésen oda tettem magamat. A szüleim is bíztattak, meg a barátaim. Tényleg nagyon örülök ennek az eredménynek. 3000 méter is az én távom, és igen, az is erőt adott, hogy ezt tényleg meg tudom nyerni. Hát még rekordtánon is sajnos nem tudtam futni 3000-et, de majd jövőre már azt is kipróbálhatom. Segít az öttusában is, és a lábamat is erősíti, így, úgyhogy örülök, hogy a terelfutásba is részt tudok venni, meg abban is eredményes vagyok. 2000 és 7 kilométer között szoktam így jól érezni magamat, és azok a távok szoktak nekem menni így igazából, meg azokat szoktam úgy versenyen futni. Én teljesen elégedett vagyok az évemnek, mert volt egy öttusából is országos eredményem, meg mezei futásból is volt országos eredményem, és majd már jövőre a törökországi VB-re készülök fel, és a többi fordulóra. Én nagyon szeretném az első helyet elérni Törökországban, és igen, arra fogok edzeni minden nap.
Nyíregyházi szakember Ferenci Tamás készíti fel az U16-os fiú kosárlabda válogatottat a jövő évi B-csoportos Európa-bajnokságra. Most őt hallják.
Nagyon örültem a felkérésnek, illetve mondhatom azt, hogy megtiszteltve éreztem magam. Ugye én nagyon sokáig különböző korosztályoknál, U16, U18 és az U20-nál is másodedzőként dolgoztam. Ezt követte egy 7 éves szünet, és Boris Majkovic halála után Máradi Attila kérte meg, hogy a 2009-es korosztály, akik akkor voltak U14-esek, vállaljam el a KKP programban ennek a korosztálynak a vezetését. Ez a korosztály úgymond most beleöregedett az U16-os korosztályban, és szakmai bizottság úgy döntött, hogy azt, amit elkezdtünk tanítani nekik, egy five out, illetve egy négy kint, egyben játékot, egy folyamatos döntések alapuló játékot, ezt vigyük tovább, és az U16-os válogatott mellett is, ezzel a stábban lássuk el a feladatokat. Én úgy gondolom, hogy ez a 2009-es korosztály, ez egy nagyon erős, nagyon jó korosztály, van szerkezetünk is, van 5-2 méter vagy 2 méter fölötti játékos, nagyon jó alkatú mezőnyemberek vannak közülük, például 4-5 játék az egy évvel idősebbek, a 2008-osok között is már készült, és tavaly közülük 4-en ki is utaztak az Európa-bajnokságra, tehát mondhatom azt, hogy lesz rutinos tapasztalt játékosunk az idén, illetve kiváló fizikai paraméterekkel rendelkeznek ezek a gyerekek, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó korosztály, és nagy kihívás számunkra, szeretnénk jól szerepelni velük az Európa-bajnokságon. Én úgy gondolom, hogy ha valaki jól dolgozik és jól képez, annak meg lesz előbb-utóbb az eredménye, lehet, hogy nem az U16-os korosztályban, mert ugye nálunk általában a gyerekek későmérő típusú játékosok, de lehet, hogy már U18-U20-ban, ha jó alapokat rakunk le, és a játékosok megfelelően dolgoznak a klubjukban, illetve a válogatott összetartásokon is, akkor igenis lehet eredményesnek lenni. Két ünnep között december 28-29-30-án Székesfehérváron rendezik az ORV-t, az olimpiai reménységek versenye. Itt a mi válogatottunk mellett a szlovákok, a csehek és a lengyelek vesznek majd részt. Valószínűleg január elején lesz egy horvátországi túránk, ahol kettő nemzetközi mérkőzést fogunk majd játszani. A tavaszi szünetben, húsvét előtt pedig újabb összetartásunk lesz, ahol szintén két mérkőzést játszunk, és nyáron pedig július elejétől indul a közvetlen felkészülés az Európa-bajnokságra.
Ismét egy olimpiai érmes, ezúttal Ungvári Miklós mesélt a kezdetekről, a sportélet kihívásairól és a sikerekről, a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban. Az Aqua Esse kitűzött célja, hogy a példaképek közelről rendezvénysorozattal szinte karnyújtásnyi távolságról mutassa be azt, hogy a jól elvégzett munkának megvan a gyümölcse. Szakács Roland elnököt hallják.
Példamutatás mindenféleképpen arra szolgál, hogy látnak egy életpályát, illetve a rendszeres testmozgás, az egészségügynek a rendben tartása, karbantartása az nagyon sokat számít. Nem élsportolókat nevelünk első körben, és nem is ez a cél az egyesületnél, bár egy kicsit ellentmondásos tudom, mert az eredményesség számít, de azt szeretnénk, hogy egészséges felnőtt emberek lennének, és az életüknek része lenne a sport, ezáltal tényleg mentálisan jól érzik magukat, illetve a teljesítményükben kihat napi szinten, ezt látjuk a felnőtteknél, mivel most már van OB2-es felnőtt csapata is Nyíregyházának, hogy visszatértek azok a régi játékosaik, akik itt fiatalként kezdték ugyanúgy a pályafutásukat, és a mozgás szeretete, öröme az ugyanúgy fontos nekik, de ez érződik, mondom, a munkahelyi tevékenységüknél is, hogy tisztességesen helyt állnak.
Most pedig Ungvári Miklós, olimpiai ezüstérmes cselgáncsozót hallják.
Ez a kiugrás nekem is ez jelentette azt, hogy éhes voltam, éhesek voltunk, kellett az, hogy a sikert bemérjük vonzani, és talán az éjség, meg a kiugrási lehetőség az, hogy utazhassunk, az, hogy bennünk legyen az, hogy képviseljem hazámat, képviseljem a sportomat, és kiérdemeljem azt a címeres melegítőt, amit mostanában egy picit úgy könnyedén megkaphatnak a fiatalok, vagy kiérdemelhetnek, nekünk nem. Én az első Európa-bajnokságom után kaptam meg az első válogatott melegítőmet, és ezt olyan nagy becsbe tartottam, hogy tényleg csak az aktuális nagy-nagy versenyekre vettem elő, vagy vasat adtam ki édesanyámmal, és húztam elő a szekrényemből.
Végül Nagyidai Gergőt, a Nyíregyházi Csokonai Nemzeti Színház színészét hallják.
Az edzőm mindig hiperaktívnak tartotta Mikit. De ez szolgálta azt, hogy eddig jusson. És a titka az, hogy sosem adja fel.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Olha paso de bato que ela sabe dar. Olha tom e os quadrilhos que ela sabe dar. Olha só o remelejo que ela sabe dar. Isso aqui é um pouquinho de Brasília. Deste Brasil que canta é feliz, feliz, feliz. É um pouquinho de Brasília. Deste o Brasil que canta é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem meme de fumaça. Olha a gente nas cadeiras que ela sabe dar. Olha tom nos quadrilhos que ela sabe dar. Olha passo de bato que ela sabe dar. Olha as honras melejo que ela sabe dar. Olha a gente nas cadeiras que ela sabe dar. Olha passo de bato que ela sabe dar. Olha tom nos quadrilhos que ela sabe dar. Olha as honras melejo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar. Olha a sandália de vem pro samba, samba. Morena boa que me faz penar. Põe a sandália de vem pro samba, samba. Música.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Fertálymesterek ima csoportjával imádkozunk együtt.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban. Az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.